90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy csütörtökön este az utolsó vacsorára emlékezve mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egriesek a bazilikában. A főpásztor az átváltoztatás előtti imádságról emelkedett szentbeszédében. Kiemelve, ez az utolsó vacsora és a nagy csütörtök esti liturgia közötti kapcsolatra utal. Úgy fogalmazott, ma itt az egri bazilikában ugyanaz történik, ami 2000 éve az utolsó vacsorán történt. Az eukarisztia révén mi is belépünk Jézus örök jelenébe, abba a mába, amelyet az ő jelenléte hoz létre. A tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretete jegyében 12 ember lábát mosta meg Ternyák Csaba egriesek a nagy csütörtök esti szertartásban. A szentmise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arról, hogy Jézust megfosztották ruháitól, s az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elfogatását, elhurcolását kifejezve. Ma, nagypénteken 15 órakor Jézus Krisztus kereszt halálára emlékezve vezett szertartást Ternyák Csaba egriesek a bazilikában, ezt rádiónk élőben közvetíti. Nagypéntek munkaszüneti nap, a boltok zárva tartanak. Holnap aztán a megszokott szombati nyitvatartásra lehet számolni, de a kisebb üzletek hamarabb bezárhatnak. Húsvét vasárnap és húsvét hétfő pedig értelmszerűen munkaszüneti nap, így a boltok zárva lesznek. Megerősített járatokkal, tartalék járművekkel és több személyzettel készül a húsvéti csúcsforgalomra a MÁV csoport, igaz ez a buszokra és a vonatokra is. Április 7-én, 8-án Magyarországra látogat az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A látogatás során J.D. Vance Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd a kormányfővel beszédet mondanak a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen az MTK Sportparkban. A tegnap délután 16 órai határidőig jelentkezettekkel együtt végül 90.978-an szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Mintegy 14.000-en jelentkeztek át egy másik magyarországi településre, az április 12-i országgyűlési választásra. Donald Trump a Truth Social közösségi platformon jelentkezett ismét az iráni háborúval kapcsolatban. Az amerikai elnök bejegyzésében újra fenyegetés küldött a perzsa államnak a következő megsemmisítendő célpontokról. A mi hadseregünk a legnagyobb és legerősebb, messze bárhol a világon, míg el sem kezdtük elpusztítani azt, ami Iránból megmaradt, következnek a hidak és az elektromos erőművek, az új rezsim vezetése tudja, mit kell tenni, fogalmazott. Miközben Európa több repülőterén már az üzemanyag hiány jelei mutatkoznak, Budapesten nyugodt a helyzet, írja az Index. Lóga Máté, a Budapest Airport ZRT elnöke azt mondta, érthetetlen számára, hogy mi alapján sorolják Magyarországot a sérülékeny országok közé, hiszen az idejévre vonatkozó beszerzések jelentős részét már előre rögzítették. A közel-keleti konfliktus és a hormuzi szoros körüli bizonytalanság azonban az egész kontinens légi közlekedését megingathatja. A JP Morgan friss elemzése szerint az olajpiac kritikus ponthoz érkezett, a közel-keleti feszültségek hatására az árak meredek emelkedés előtt állhatnak, ami az egész világ gazdaságot megrázhatja. A szakértők szerint rövid távon drasztikus drágulás jöhet, miközben egy elhúzódó konfliktus akár újabb globális energiaválságot is elindíthat, írja a bank alapján az Index. Oroszország egyik legfontosabb olajexportáló kikötője, a balti-tengeri Primorsz tárolókapacitásának legalább 40%-át elvesztette az ukrán drónok támadásai következtében, ami az orosz olajszállítások csökkenéséhez vezethet, közölte a Reuters amerikai kereskedelmi műholdak felvételeire hivatkozva. A március végén készült képek szerint legalább 8 egyenként 50.000 köbméter űrtartalmú tartály sérült meg, ismertette a hírügynökség. Az ukrán-magyar határszakaszon 5013-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 10 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az Erminio vihar hatalmas pusztítást végzett Görögország egyes részein, Neamakriban egy férfi meghalt. A Beaufort skála szerinti 9-es erősségű szél Észak-Afrikából felkapta a Szahara homokját, a porvihar pedig narancssárga vörösre festette az eget Krétán. Emiatt néhány iskolát bezártak, több járatot töröltek, Görögország egyes részein pedig a komp és hajó közlekedés is lehetetlenné vált. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, de változó mennyiségű felhőzettel telik a nap. Csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk. A csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Hasonló időben lesz részünk holnap is majd. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Miskolc fenntartható turisztikai élményprogramját mutatjuk be. A világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezésének járó elismerést nyert el a miskolci Ehető Erdő Erdei Gastro Express élményprogram a Green Destinations nemzetközi versenyén. A díjat a világ legnagyobb turisztikai szakmai eseményén, az ITB Berlin kiállításon adták át Németországban. A miskolci program a Bükk Erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát kapcsolja össze. A részletekről Bozsó Gyula erdész, a Bükk városa nagykövete és Fekete Angyal Enikő, a Visit Miskolc Midmár ügyvezetője adtak tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Berlinben az ITB-n ez a világ egyik legnagyobb utazási kiállítása, sikerült elhozni most az első díjat, és ugye Japánt és Szlovéniát sikerült megelőzni, de talán még annél is fontosabb, hogy maga a Green Destination díjat, amit sikerült fenntarthatósági kategóriában virágzó közösségek vonatkozásban elhozni, az egy picit ráirántja most a figyelmet a Bükk városára, Miskolcra, illetve a Green Destination-nak köszönhetően egy olyan projektet emelt most fel, ami példaértékű lehet a többi szereplőnek is, és ez nem csak Európa szinten, hanem ahogy említettük, világszinten is. Azt mondta a Green Destination, ez nemzetközi szervezet, hogy igen, itt van Miskolc városában egy olyan projekt, itt a Bükk városában, amire érdemes felfigyelni, és érdemes a világnak példaként említeni fenntarthatóság kategóriájában. Úgy tudna megfogalmazni, hogy egy kicsit erdész szemmel, hogy amikor egy pici bükkmagból egy terebélyes bükkfa cseperedik, itt az történt, itt nagyon sokszor hangsúlyoztuk, hogy itt egy ökoszisztémáról van szó, de itt nem erdei ökoszisztémáról beszélünk, hanem egy közösségi ökoszisztémáról, egy olyan közösségi összefogásról, ami nélkül ez a kis bükkmag ma nem lehetne itt a világszínpadán. De rengeteg olyan szereplő van, itt beleértve Miskolc városát is, illetve azokat a vállalkozókat, akik felkarolták ezt a projektet, és ugye vittük ide Bükki Nemzeti Park, a palotaszállót, a végállomás étteremet, és még nagyon sok olyan szereplőt tudnék említeni, aki nélkül ma nem lennénk itt. És ugye a Miskolc városa, a Bükk városa adta be a pályázatot, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan összefogás, egy olyan példa nélkül összefogás valósult itt meg Miskolc városában, ami talán hoz lehetne fogni, amit nagyon sokszor elmondunk, akár a Miskolc könyv, a Bükkös könyv kapcsán, hogy itt olyan lokálpatrióta emberek élnek, akik szeretik a városokat, és valójában ez a díj, hogyha azt egy picit két lépés távolságra nézem, akkor azt gondolom, most egy picit törlesztett Miskolc, a Miskolcon élő és Miskolcot szerető embereknek, és most valóban ők is büszkék lehetnek arra, hogy van egy olyan projekt itt a városban, vagy egy olyan Miskolcról induló kezdeményezés, amire a világ figyel, és a világ ezt el is ismeri. Hihetetlen azt gondolom, hiszen amikor ott ültünk benne a konferencia teremben, és én egy picit érzékeltessem, hogy ezt hogy is kell elképzelni, és akkor ha a jobb oldalon néztem, akkor láttam, hogy ott ültek a japánok, a szlovének és különböző nációk, tehát hogy több mint 30 nációból érkeztek pályázók, akik ott voltak, hiába ugye csak a legjobb hat voltak, akit úgymond eredményre várományos volt, mégis nagyon sok olyan nemzet volt, aki szerette volna azért ezt a díjat elhozni, és amikor azt látja az ember, hogy olyan versenyben kell kiállnia, ahol olyan szereplők vannak maga mellett, akik már nagyon-nagyon hosszú évek óta bizonyítottak és letettek az asztalra nagyon sok dolgot, gondolok itt például a Szlovéniára, tehát hogy igazából nagyon-nagyon éles volt a verseny, nagyon nehéz, és egy picit, ahogy te is fogalmaztál, amikor Magyarországról egy vidéki város, egy Miskolcról elindulunk egy ilyen projekttel, akkor úgy egy kicsit az elején szerintem hitetlenkedik az ember, hogy odaérhet-e a világ tetejére ezen a fórumon, és mégis ez sikerült, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy büszkeséggel töltött el minket, amikor kimondták Miskolc nevét, illetve Forest to Fork kifejezését elhangzott, akkor ott egyrészt egy nagy kő esett le a szívünkről, hiszen egy nagyon hosszú folyamat volt, de mégis talán ugye a büszkeség volt az, amit legjobban éreztünk, és a vonatkozásban mindenképpen a tekintetben, hogy most egy picit tudunk törleszteni azoknak az embereknek is, akik hittek a projektben, akik mindig mellettünk álltak, akik az elejétől fogva bábáskodtak, fogták a kezünket, hogy most egy picit mi is vissza tudunk ebből adni valamit, és egy kicsit ők is, amikor végsétálnak Miskolc főutcán, akkor emelt gerinccel tudnak sétálni a tekintetben, hogy tudják, hogy igen, itt van egy projekt, itt van egy kezdeményezés, ami felért a csúcsa.
A Green Destination az egy nemzetközi turisztikai fenntarthatósági minősítő szervezet, és ilyen szervezetként, minősítő szervezetként azzal foglalkoznak, hogy minősítenek turisztikai fenntarthatósági szempontból egyrészt városokat, másrészt szolgáltatókat, szállodákat, éttermeket. Annak köszönhetően, hogy ma ugye a fenntarthatóság egy megkerülhetetlen téma, és ma már úgy szoktunk fogalmazni, hogy ugye turisztikai vonatkozásban az, hogy akár egy város, egy desztináció, vagy akár egy szolgáltató, hogy fenntartható módon működik-e, és ez deklarálja-e, ez ma már nem egy opciós kérdés, tehát nem egy szabadon eldönthető kérdés, hanem egészen egyszerűen nagyon kőkeményen versenyelőny. És a Green Destinations az azzal foglalkozik, hogy a nemzetközi standardeknek, úgynevezett GSTC standardeknek megfelelően minősíti ezeket a városokat, illetve szolgáltatókat világszerte. Ennek keretében hirdettek meg egy versenyt, ezt minden évben meghirdetik egyébként, világszerte, ahol ugye úgynevezett turisztikai jó gyakorlatokat, fenntartható turisztikai jó gyakorlatokat gyűjtenek a világ minden részéről, és ugye erre pályáztunk be mi is. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy éve vezetem a Visit Miskolcot, és akkor felmértük azt, hogy turisztikai szempontból Miskolc megítélése, Miskolc márkája hol tart, és sajnos nem azt tükrözte, amit mi látni szerettünk volna, tehát egyértelműen változtatni kell mind belföldi, mind nemzetközi relációban a város turisztikai márkáján, és ezt a város stratégiával összefüggésben, ugye Miskolc a bükkvárosa, Tóth Szánta József polgármester úr által meghirdetett város stratégiával összefüggésben mi is ugye a bükkvárosára építjük. Egészen egyszerűen azért, mert Miskolcnak olyan unikális földrajzi adottsága, fekvése van, és azáltal, hogy ugye a város területének egy része maga a Bükki Nemzeti Park területe, itt az erdőségek ugye körülölelik a várost. Ezen kívül ugye az UNESCO globális geoparknak a része egész Miskolc város is, beleértve a föld alatti világot, barlangokat, barlangrendszert, de még akár a tapolcai barlangfürdőt is. Tehát ezek olyan unikális adottságok, amit ki kell használni a városnak, ami ma tulajdonképpen a fősodor turizmusban, tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy úgy akarunk, a tudatos utazó ugye ma már úgy választ úti célt, hogy digitális detox, mentális feltöltődés, tehát amikor egy ilyen területen élünk, ami erre mindre lehetőséget ad, akkor ennek jegyében szeretnénk a városmárkát újraépíteni, és tulajdonképpen a Visit Miskolc ezért adta be a pályázatot erre a nemzetközi versenyre, hogy reméltük azt, ha ezzel egy átütő eredményt el tudunk érni, akkor kaphat a város egy olyan láthatóságot, akár nemzetközi relációban is, amit egyébként marketingeszközökkel megfizetni nem tudnánk. Ezt minden évben, évelején írja ki a versenyt a Green Destinations, tavaly tavasszal nyújthattuk be a pályázatot, akkor indult a bírálati folyamat, ugye több mint 600 pályázat ment be a világ minden részéről, Hollandiában van egyébként a Green Destinationsnek a központja, és elindult egy bírálati folyamat, aminek első eredményeképpen Franciaországban volt Montpellierben az úgynevezett top 100 eredmény hirdetés, tehát ott azokat hirdették ki, akik a top 100-ba kerültek be, ez szeptemberben volt, aztán egy következő Green Destinations nemzetközi konferencián Dubajban kaptuk a hírt, hogy bekerült a pályázatunk az első 6-ba, és az első 6 kap meghívást ugye ide az ITB-re, a Nemzetközi Turisztikai Vására, ahol maga a díjátadó gála zajlik, és így csöppentünk ugye Berlinbe, és részt vettünk a díjátadó gálán, és ott tudtuk meg azt, hogy ugye dobogósok vagyunk, és ráadásul a dobogó legfelső fokára sikerült felállni, úgyhogy ez tényleg egy hosszú időn keresztül zajló folyamat, és hát elképesztő örömet okozott. Egyébként maga a pályázat az pontosan annak a turisztikai ökoszisztémának a felépüléséről szól, ami történt az elmúlt 6 évben. Ugye mi Gyulával 2020 óta különböző konstrukcióban együtt dolgozunk, valahol mindig az ehető erdő környékén, és hát ezt a 6 évet mutatta be a pályázat. Azt gondolom, hogy ez az egyik, amit igazán értékelt a nemzetközi zsűri, mert magyarul itt ez egy közösségépítés, és ez nagyon divatos, de hozzáteszem, hogy aki benne van, aki foglalkozott már ilyennel, hogy közösségépítés, az pontosan tudja, hogy ez nem egy könnyű folyamat. És ennek a nehezítő pontjai, mi magunk emberek vagyunk, és az emberi ego, tehát sokszor ez tud lenni egy-egy jó folyamat, vagy egy-egy jó ötletnek az akadálya, de itt sikerült ezeket az akadályokat leküzdeni, és tényleg a 6 év alatt kikristályosodott egy olyan turisztikai ökoszisztéma, aminek egyébként a csúcsterméke ez az Erdély Gastro Express és ehető erdő kirándulás és túra. Maga a pályázat ezt a folyamatot mutatta be, hogy hogy épült fel ez a közösség, mi ez a város, ahol ez felépült, miért tehettük mi ezt meg, és ennek lett tulajdonképpen az eredménye ez a szép elismerés. És talán abban a kérdésben, hogy miért éppen Miskolc nyert Magyarországról ugye Japán és Szlovénia ellenében, ugye akár Japán, akár Szlovénia, már 2 olyan ország, akik fenntartható turisztikai szempontból már bőven teljesítettek. Mit értünk ez alatt? Például Szlovéniában, ezt nem biztos, hogy tudják a hallgatók, a ottani desztinációk, tehát úti céloknak a 98%-a az rendelkezik ezzel a nemzetközi fenntarthatósági minősítéssel, és az ott realizálódó vendég éjszakák 90%-a olyan szálláshelyen történik, akik már szintén maguk a szálláshelyek rendelkeznek ezzel a nemzetközi minősítéssel. Tehát ebből Magyarországon pedig alig van mutatóban 1-2 példány, bár hozzáteszem, hogy az első fenntarthatósági, nemzetközi fenntarthatósági minősítést megszerző szálloda, az hogy nem a Hotel Palota Lila Füred. Úgyhogy ebbe is élen járunk és példát mutatunk, de visszatérve oda, hogy vajon miért pont Miskolcot választották akkor, amikor a világ minden részéről érkeztek jobbnál jobb pályázatok, Tájföld, Fülöp-szigetek, Indonézia, Dél-Amerikából, tényleg felsorolhatnám a világ országait. Én azt gondolom, hogy azt díjazta itt a Nemzetközi Ítélőbizottság, hogy meglátták a lehetőséget egy olyan városban, ami tényleg ennek az útnak még az elején van, viszont a lehetőségei, az adottságai mind megvannak ahhoz, hogy gyémántot csiszoljunk ebből a városból, turisztikai szempontból, és látták annak a közösségnek is a megszületését, aki erre az útra rálépett, és azt gondolom, hogy ennek a kettőnek az elegyének szavaztak valahol bizalmat, és esélyt akartak adni nemzetközi láthatóság tekintetében egy olyan országnak és egy olyan városnak, ami nem igazán volt fent eddig a turisztikai nemzetközi térképen, viszont ez az eredménnyel felkerült. Ugye nagyon fontos, hogy akkor, amikor egy desztinációt felmérünk márkázási szempontból, akkor számba kell vennünk azokat a lehetséges versenytársakat, akikhez képest mi szeretnénk ugye látszódni, és hát Miskolcnak a versenytársai nem a világvárosok, ugyanígy magyarországi relációjában, ugye nem Budapest, sőt azt tudom mondani magyarországi relációban, hogy igazániból Magyarországon nincs versenytársunk, tehát annyira, ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy annyira torony magasan emelkedik ki Miskolc kínálata, turisztikai kínálata és lehetőségei az átlagos magyarországi kínálatból, amivel egyszerűen más városhoz nem tudjuk hasonlítani. Ahhoz, hogy hasonló adottságú városokat találjunk, külföldre kell gondolatba utazni, példának hoznám Ausztriából ugye alpesi várost, Innsbruckot, vagy éppen Olaszországból szintén egy alpesi várost, Trentót. Miért hasonlítom én Miskolcot ezekhez a városokhoz? Körülbelül hasonló a lakosságszám, tehát 100-200 ezres városokról beszélünk, inkább közepes nagyságrendű méretű városokról. Mind szorosan kapcsolódik a természethez, tehát akár Innsbruckot, akár Trentót körülölelik az Alpok hegyei, tehát a mindennapi életüknek a része a természet. Ugyanakkor mindegyiknek jelentős történelmi kulturális öröksége van, helyi, lokális bor és gasztro lehetőségeik, illetve wellness. Ez Miskolcon hogy nem mind megvan. Ugye a város egy része a Bükki Nemzeti Park területén fekszik, ugye a Bükk ölelésében, de bent a belvárosban is ugye nagyon egyedi módon a belváros a sétáló utcától néhány lépésre fekszik szintén egy zöldövezet, ami ugye az avasi bornegyed, ahol most már ugye a gasztrokultúra égyeit is felfedezhetjük. Miskolc egyébként is gasztronómiai szempontból egy nagyon komoly változáson, egy nagyon szép növekedésen ment keresztül, színvonal emelkedésen ment keresztül az elmúlt 10 évben, és hát a fürdőkultúra pedig szintén évszázados múltra tekint vissza, ráadásul a barlangfürdő szintén a Bükki Nemzeti Park része. Tehát, hogy olyan adottságaink vannak, és olyan kulturális történelmi múltunk, amit hogyha összefűzünk egy, és akkor itt már picit villantok fel a jövő terveiből is, hogy egy élmény sétává, tehát itt egy fenntartható turizmus jegyében, zöld turizmus jegyében egy komplett hétvégét el tudunk tölteni, erdei Gastro Express kirándulással, gasztro és borsétával az avason, és aztán a fürdők élvezetével Tapolcán, amit egy magyarországi város sem tud nyújtani. Hát ezt szeretném mi megmutatni a világnak, és ezért van jelentősége annak, hogy vegyünk részt egyáltalán ilyen típusú pályázatokon, amiken keresztül láthatóságot kapunk nemzetközi relációban is, és meg tudjuk azt mutatni, hogy mire képes ez a város turisztikai szempontból.
Egy picit rövidítek, három szóban mutatom be, ez a három szó, ez pedig az élmény, tudás és gasztro. Hármas, illetve kicsit ilyen a könyvekre is utalak, akkor trilógia valósult meg ugye az erdőfinom, egy csepp erdő és az ehető erdő vonatkozásában, tehát ez is azért egy ökoszisztéma, ha így nézem. Igazából az ehető erdő talán úgy lehetne jó megközelíteni, egy hiánypótló projektként jött annak idején létre, ugye ez 2014-ben indult még el, és igazából nagyon jó rá tudott fűzni arra, hogy az emberek igényei turizmus szempontjából, illetve élmény szempontjából, a tudás szempontjából is igazából tükörként le tudta mutatni, illetve kezelni, hiszen amikor eljön valaki mondjuk a palotaszállóba, itt sokat emlegettük, és szeretne pihenni meg wellnesselni, az nagyon jó, de hogyha megnéz azokat a turisztikai kínálatokat, ami egy adott városban van, vagy az adott desztinációban van, akkor ugye általában ugyanazok jönnek mindig szembe, tehát az épített örökség, hogy itt gondolok itt kastélyok, várak, templomok, persze egy nagyon-nagyon szuper dolog, és ezt nagyon szeretik az emberek, de ugye ez általában nagyon sok helyen máshol is, akárha most vidéki városokat tekintek, vagy nemzetközi kitekintést is, ugye ez megvalósul. Ugye van a maga a fürdőkultúra, amiről szintén sokat beszéltünk, vagy akár a borturizmus, ezek mind-mind olyan turisztikai lehetőségek, vagy célpontok, amelyek azért nagyon sok helyen, még hogyha nem is ennyire, mert ugye ez elhangzott most is, hogy nekünk azért ez nagyon koncentráltan van itt, tehát ilyen szempontból nagyon előnyös Miskolc lehetőség bázisa, viszont azért az emberek vágynak az újdonságra, vágynak a sztorira. Ez kicsit olyan, mint a divat, hogy persze nagyon-nagyon szeretjük az adott divatot, de ugye ezeket megújulnak, van egy ilyen körforgás, amikor mint a történelmet, hogyha nézzük ilyen szempontból, hogy ismétli önmagát, hogy valahogy az emberek ösztönösen vágynak arra, hogy olyan turisztikai termék kínálatot is kaphassanak, vagy részt vehessenek, akár egyéni döntés által, ami sehol máshol nincsen. És az Erdély Gastro Express ez tekintetben emelkedik ki szerintem, hogy egy teljesen unikális dologról van szó, hiszen ugye 20 km/h zakatoló és egyedi atmoszférával rendelkező szárnyvonalon, a Lilafedi Jálmi Erdély Vasútnak köszönhetően kivisszük őket, ugye a Bükk egyik legmélyebb bugyrába, hogy szoktam mondani, ott ugye megkapja az élményt már önmagában a vendég, ezt követően egy edukációs folyamat zajlik le, ahol egy használható tudást ugye az egészségturizmus vonatkozásában, illetve a gasztronómia vonatkozásában kap, és amikor visszaérünk Miskolc belvárosába, vagy Miskolc városához, mondjuk a végállomás étteremhez, ott egy ilyen 6-7 fogásos kóstolómenüt tud elkölteni, szintén ugye a Visit Miskolc által szervezett kis gasztroexpresszeken, és ennek köszönhetően egy olyan komplex élményt kap, ami lehet, hogy önmagában kicsinek tűnik mondjuk egy épített turisztikai attrakcióhoz képest, viszont aki eddig részt vett ezeken a programon, mindenki kivétel nélkül, tehát mondhatom, hogy 100%-os az elégedettség, vagy a visszajelzés, és ezek a vendégek zsigeri szinten érzik azt, hogy ők valamit kaptak, tudást kaptak, élményt kaptak, és egy kis gasztronómiai bemutatót, és ez a fajta kombináció szerintem adja ennek a programnak, illetve az ehető erdő, mint küldetésnek a sikerességét.
Még annyival egészíteném ki, hogy a világjárvány óta elképesztően felerősödött az emberekben az az igény, hogy kapcsolódjanak a természethez, és az esetek nagy többségében ez abban nyilvánul meg, hogy kimennek a természetbe sétálni, kirándulni. Viszont itt kapnak egy olyan plusz tudásanyagot és egy olyan extra élményt, ami egyébként nem magától értetődik, és nagyon kevés hely tudja a világon ezt nyújtani, egy ennyire komplex élményt. Ugye kimegyek az erdőbe, megismerem az erdei ehető növényi alapanyagokat, és utána egy étterembe meg is kóstolhatom fine dining szinten az ezekből kreált ételfinomságokat. Tehát, hogy ez egy olyan egyedi és komplex élmény, ami magasan kiemeli az Erdély Gastro Express-t és Miskolcot ebből a természeti kínálatból, amit egyébként nemzetközi relációba tudunk értelmezni. Úgy fogalmazhatnék, hogy nagyon-nagyon örülünk ennek a díjnak természetesen, de tulajdonképpen ez egy állomás volt, mégpedig egy első jelentősebb állomás azon az úton, amit elkezdtünk, és hát egy város márkáját megváltoztatni azért nem egy rövid folyamat. Ráadásul akkor, hogyha olyan negatív sztereotípiák kötődnek a városhoz évtizedek óta, amit különösen belföldön nehéz újra lecserélni, úgyhogy hát arra számítunk, hogy ez egy évekig tartó folyamat lesz, ezen lesznek reményeink szerint hasonló állomások, de gyakorlatilag ezt az utat építjük, tehát Miskolc, a Bükk városa, mint zöld, fenntartható úti cél, ahol találkozik a természet, a gasztro és a bor és az évszázados fürdőkultúra, és ennek jegyében bonyolítjuk a projektjeinket, és bízunk benne, hogy egyre több potenciális belföldi és külföldi turistánál is átmegy az üzenetünk, és kellőképpen vonzónak találja ezt az új miskolci imást, és felkedjük a kíváncsiságot, és eljönnek Miskolcra meglátogatni minket.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Miskolc fenntartható turisztikai élményprogramját mutattuk be. Köszönjük figyelmüket! Az adás szerkesztője Grunda János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Keresztút.
Kedves hallgatóink, Thomas Merton, Uram, követni akarlak című keresztúti elmélkedését a Szent István Rádió és Televízió munkatársai olvassák fel.
Uram, ebben az órában, gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején te magad szenvedted végig ezt az utat, mennyei atyád iránti engedelmességből és irántam való szeretetből. A legnagyobb gyötrelmet vállaltad magadra, hogy bűneimért vezekelj és a világot megváltsd. Engedd, hogy szenvedésed állomásain hálát és köszönetet érezzek ezért a szeretetért. Világosíts meg, hogy hibáimat fölismerjem és leküzdjem őket. Szent keresztutad, amelyen most követni szándékozlak, legyen számomra az önfeláldozás és a megszentelés iskolája. Olyan út, amely megtanít arra, hogyan válhatok a megváltás nagy művének munkatársává. Mária, szenvedésekben erős édesanyád, legyen a kísérőm. Oldalán bátran járom szenvedéseidnek útját.
Első állomás: Jézust halálra ítélik. Pilátus az emberektől való félelmében igazságtalanul ítél. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet, szíve legmélyét érinti, de belenyugszik. Sokszor milyen nehéz a hallgatás, amikor úgy érzed, igazad van. Hogy háborogsz, ha néha csak egy szóval is megbántanak? Uram, taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanságért, hogy irántad való szeretetből elviseljem a fájdalmat. Nem akarok azonnal felfortyanni, hanem uralkodni fogok magamon. Elég lesz majd Pilátus ítéletére gondolnom, és ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján fogok beszélni.
Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. Az üdvözítő önként hajol le nehéz keresztjéért. Tudja, hogy ezzel a nehéz kereszttel szabadít meg téged. Ezért olyan határozott, ezért szorítja magához oly erősen. Hogy jaj veszékelsz, ha csak egy kis keresztet is el kell viselned, könnyebb betegséget, minden igyekezeted ellenére bekövetkező sikertelenséget, félreismerést. Tárd ki te is karodat, vedd válladra a keresztet, és az üdvözítővel együtt hordozd a magad és fele barátaid üdvözülésére. Uram, adj erőt, hogy a szenvedést, amelyet te küldesz rám, vonakodás nélkül, kitartóan és örömmel viseljem. Mutasd meg, milyen önkéntes áldozatot hozzak, amellyel neked örömet szerezhetek, és általa új emberré válhatok.
Harmadik állomás: Jézus először roskad le a kereszt alatt. A teher nehéz, az üdvözítő lassan kimerül, az út köveire rogy, s a kereszt rázuhan, új erőt gyűjt mégis és talpra áll. Rád gondol, és bűneidre, melyekért vezekelni akar. Uram, összeestél a kereszt alatt, amelyet én raktam válladra, most látom, milyen borzalmas dolog a bűn, hogy miattam ekkora szenvedést vállaltál. Add, Uram, kegyelmedet, hogy a kísértésnek még nem késő, bátran ellenálljak, s kerüljem a bűnre vezető alkalmakat, hiszen az én bűneim nyomtak le téged az út porába.
Negyedik állomás. Jézus találkozik édesanyjával. Mária követte fiát, s anyai szíve mélyéig együtt szenvedett vele a keresztúton. Így érkezett el az a pillanat, amikor fájdalmas tekintetük találkozott. Mária szívét a fájdalmak tőre járta át, s ezért érti meg ő a te szenvedéseidet is. Sötét gondok kínoznak, vagy halálos bűnterhe nyomaszt? Fordulj ő hozzá, a szomorúak vigasztalójához, a bűnösök menedékéhez. Ő oda vezet fiához, a szenvedő megváltóhoz. Uram, szenvedésed óráiban vigasztalást találtál édesanyád tekintetében. Milyen jó eső érzés megértő emberek lelelni. Édesanyáddal való találkozásod által taníts meg arra, hogy én is megértő, tapintatos legyek embertársaimhoz, főként szüleimhez, testvéreimhez, barátaimhoz, ha szenvedni látom őket.
Ötödik állomás. Cirenei Simon átveszi a keresztet. Az üdvözítő oly gyenge, hogy a zsidók attól félnek, már a Kálváriához vezető úton meg fog halni. Ezért kényszerítik az éppen arra haladó Simont, fogja és vigye egy darabon Krisztus urunk keresztjét. Simon habozik, de vállára veszi az úr terhét, ezért jutalmul megkapta később a hit kegyelmének ajándékát. Íme így jutalmazza meg az úr azokat, akik önként segítenek a szenvedőkön. Minden megkínzott, agyongyötört, elfáradt ember szeméből a kereszthordozó Krisztus tekint rád, segíts rajta, ahogy tőled telik. Uram, nyisd fel szememet, hogy észrevegyem magam körül az emberek szenvedését, ne haladjak el sorsuk mellett vakon, hanem erőmhöz mérten enyhítsek keresztjük terhén. Ha sokat nem tudok is tenni, de amennyi tőlem telik, örömmel megtegyem.
Hatodik állomás. Veronika letörli kendőjével Jézus verítékét. Veronika csekély szolgálatot tett az üdvözítő szenvedéseinek enyhítésére. Ezért örökbe kapta kendőjén az Úr arcának képmását. Ilyen az Úr. Ha a legkevesebbet is ajándékozzuk neki, magát adja viszonzásul. A legnagyobb szenvedésben is hálás volt a legkisebb jó téteményért. Olykortán könnyedén elfogadsz egy-egy adományt, de az ajándékozóra kevés figyelmet fordítasz. Pedig milyen kis fáradtságodba kerülne egy köszönő szó. Uram, te nagyon fontosat mutattál meg nekem, az igazi hála erényét. Uram, add, hogy elsősorban irántad töltsön el szívből jövő mély hálaérzet, mert végső soron a te kezedből kapok mindent, és magamtól semmire sem ennék. Hálával akarok gondolni azokra is, akik jót tesznek velem, akik közvetítik adományaidat. Sugározd rám szent arcod vonásait.
Hetedik állomás. Jézus másodszor roskad le a kereszt alatt. A kereszt mind nehezebb lesz, az üdvözítő egyre fáradtabb és gyengébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A maga erejéből kell ismét talpra állnia, a szolgák ütéseitől, gyalázkodásaitól kísérve. Az üdvözítő most azokért a bűneidért szenved, amelyeket újra meg újra elkövetsz, amelyektől oly nehezen tudsz megválni, legfőbb hibáidért. Uram, vétkeim oly erővel nehezednek rád, hogy ismét a földre nyomnak. Nehezen szabadulok tőlük, újra meg újra elkövetem őket. Adj erőt az igaz elhatározáshoz, hogy végérvényesen tudjak szakítani a bűnnel, amelybe oly gyakran visszaesem.
Nyolcadik állomás. Jézus szól a síróasszonyokhoz. Az asszonyok megrendülnek a szenvedő Jézus láttán, pedig jobban tennék, ha a hívő lélekkel követnék őt. Erre már nem tudják rászánni magukat. Az üdvözítő így szól hozzájuk. Ne engem sírassatok, hanem magatokat sírassátok és gyermekeiteket. Ezzel rá akart mutatni arra, mi nagy jelentősége van a tettnek, s mi kevés a sajnálkozásnak. Add, Uram, hogy az emberek szóbeszédével nem törődve alázatos tettekkel kövesselek. Ne engedd, hogy a kis hitűség és a csüggedés erőt vegyen rajtam, ha lanyhul bennem a lelkesedés lendülete. Sőt, éppen ilyenkor akarok neked tettekkel, különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni.
Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt. Az emelkedő mind meredekebb. Elérkezett az utolsó útszakasz. Az üdvözítő szem előtt feltűnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki, és rogy össze harmadszor is. Minél nagyobbak az emberek bűnei, annál gyötrőbbek az Úr szenvedései. Most a megrögzött bűnösökért vezek el. Számukra is ki akarja tárni a mennyek kapuját. Imáidban gyakran emlékezz meg ezekről a szegények legszegényebbjeiről, akik mellékös vényeken tévelyegnek, holott előttük áll az Isten országába vezető út. Uram, harmadszori összeroskadásod által könyörülj azokon, akik elvakultságukban elfordulnak tőled, hogy szent szenvedésed gyümölcse ne vesszen kárba az ő számukra sem.
Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól. Megkezdődnek az előkészületek Jézus keresztre feszítéséhez. Sebekkel borított lázas testéről lerángatják ruháit. Mély keserűség tölthette el az üdvözítőt, de érted, elviseli. Neked akar erőt adni ahhoz, hogy testedet megőrizhess tisztán, szentül. Vezekel az emberekért, akikben nincs szemérem, akiknek nem szent az emberi test. Uram, még ruháidtól is megfosztottak. A szemérmedet sértő pűreséggel is vezekelsz. Tarts távol testemtől minden bűnös gerjedelmet. Taníts meg arra, hogy testemben a Szentlélek templomát tiszteljem, s megvédjem minden megszentségtelenítéstől. Mindig a szellem és a te kegyelmed munkálkodjon benne. Kerülni fogom a kényelemhez való túlzott ragaszkodást. A te kedvedért kész vagyok a lemondásra. Megtagadok magamtól olyasmit, ami testemnek kedves, kellemes. Segíts ebben, Uram!
Tizenegyedik állomás. Jézust a keresztre szegezik. Most a legszörnyűbb következik számára. A hóhérok keresztre szegezik testét. Krisztus kínjai kimondhatatlanok, pedig hányszor találhatott volna a maga számára nyugalmas helyet a meghaláshoz. Most egyedül kell megküzdenie azzal a keserűséggel, hogy ki van szolgáltatva a durva lelkű emberek kényekedvének. Így adott példát, hogy te is készségesen vállald, ha a szenvedést társtalanul, magányosan kell elviselned. Uram, mindenedet elvették, most elhagyatva fekszel a keresztfán. Uram, taníts meg a lemondásra. Tudjak egyszerű, szegény és igénytelen lenni. Ha szenvednem kell, ne kürtöljem világgá. Veled, megfeszített üdvözítőmmel együtt akarom gyötrelmemet elviselni, s felajánlani a magam és mások bűneiért.
Tizenkettedik állomás. Jézus meghal a keresztfán. Az Úr most hozza legvégső áldozatát, amely minden eddigit felülmúl és betetőz. Három kínokkal teli óránát viaskodik a halállal, s ekkor kiadja lelkét. Utolsó szavai a mennybe szállnak, az Atyához, akinek akaratát most teljesítette. Az engedetlenség által jött az eredeti bűn a világra, s most az engedelmesség által jön el az emberek üdvössége. Ennél világosabban és határozottabban nem tudta volna az üdvözítő kinyilvánítani és tudtodra adni, hogy miért követel tőled engedelmességet, amely a te megszentelésedre szolgál. Engedelmeskedj, és megszabadulsz minden szenvedélytől. Uram, kereszted lábánál álhatatosan kérlek, ajándékozz meg engem az őszinte és derűs engedelmesség lelkületével. S ha nehéz meghajolnom, pillancs csak szent keresztedre, s jusson eszembe a te gyermeki engedelmességed mennyei atyád iránt. Engedelmeskedni akarok a te parancsaidnak, egyházadéinak, püspökeid, papjaid parancsainak. Azáltal akarok örömet szerezni szüleimnek, elöljáróimnak, hogy az ő parancsaikat is pontosan és hűen megtartom. Fogadd el engedelmességemnek ezt az áldozatát, és egyesítsd kereszthalálodnak, megváltásod művének gyümölcseivel.
Tizenharmadik állomás. Jézus testét leveszik a keresztről. Mária a szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését. Most legelső gondja, hogy fia számára méltó nyughelyet keressen. Ekkor jön Arimateai József, leveszi Jézus testét a keresztről, és nyílik szóra, de szíve most is azt mondja, lásd, én az Úr szolgáló lánya vagyok, legyen nekem a te szavad szerint. Ez az Isten akaratában való igazi megnyugvás. Uram, ha hitem erősebb volna, nem lennék oly türelmetlen. Mária a benned való hitből merítette nyugalmát. Hadd tanuljak tőle csendes alkalmazkodást, ha bajt, szerencsétlenséget küldesz rám. Nem morogva, panaszkodva akarom parancsaidat fogadni, hanem szívesen, türelemmel, kitartással igyekszem teljesíteni akaratodat.
Tizennegyedik állomás. Jézust a sírba teszik. Csak néhány hűséges híve viszi az Úr testét a sírhoz. Csend van, fájdalmas némaság. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg fölötte. Az áldozat befejeződött, nem sokára itt a húsvét. Eljön egyszer az a nap, mikor téged is sírodhoz kísérnek, amikor számodra is vége lesz a kemény harc idejének. Ne félj ettől a naptól. Ha végigjártad az élet keresztútját az üdvözítővel, ő megragyogtatja előtted a húsvéti hajnal boldogító fényességét. Uram, most vége keserű szenvedésednek, itt nyugszol a sírban. De hamarosan felvirrad dicsőséged napja, amikor a bűn, a halál és a pokol fölött aratott győzelmed nyilvánvaló lesz. Az én keresztutam végén is boldog örökké valóság vár a mennyben, amelyet te ajándékozol nekem. Erősíts meg, hogy tartsak ki ezen az úton, amelyen te haladsz előttem kereszteddel, s a zászlót, amelyen királyságot felségjelvénye, a Szent Kereszt tündököl, soha cserbe ne hagyjam.
Elhangzott műsorunkban Thomas Merton Uram követni akarlak című keresztúti elmélkedését a Szent István Rádió és Televízió munkatársai olvasták fel. Most elhangzott adásunkat ma este 18 óra 5 perctől és 22 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. április 3-án, nagypénteken, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Munkatársaim a délután folyamán, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Pirincsik Márton és Karkus István, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám. A mikrofon mögött a bemondót Berecz Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor híreket mondunk, ezután az Isten irgalmasság 9-ét imádkozzuk. A folytatásban a nap imája következik, majd nagypéntekről szóló gondolatokat hallanak. 14 óra 30 perctől kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Jeremiás síralmait közvetítjük. 15 órától pedig a nagypénteki szertartást közvetítjük, szintén az Egri Bazilikából. Ezután 16 óra 30 perckor kapcsolunk vissza rádiunk Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 16 óra 35 perctől a hitvallót hallgathatják meg, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével beszélgetést hallanak nagypéntek titkáról. 17 órakor regionális híreket mondunk, majd az egyházi híreket hallgathatják meg. 17 óra 30 perckor az esti dicséretet az egri szeminaristákkal együtt imádkozzuk. A 18 órai hírek után Püspök Kenyér című műsorunkat sugározzuk, majd Passió című összeállításunk következik. 19 órakor ismét híreket mondunk, majd a Kereszt alatt című irodalmi összeállításunkat hallják. 19 és 20 óra között Tokaji frekvenciában